Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 151. dicséretünket énekeljük el, ennek csak egy verse van, Uram Isten, siess minket megsegíteni. Foglaljuk el helyünket, és a 84. Zsoltárunk első és ötödik versét énekeljük, Ó seregeknek Istene! Végig maradjunk ülve, testvéreim, csak majd a himnusznál állunk föl. Imádkozzunk! Édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban annyi mindenért hálát kellene adnunk, olyanokért is, amelyek eszünkbe se jutnak, mert úgy tartottad meg életünket, és úgy álltál mellettünk, hogy az észrevétlen volt, mégis valóságos megtartás. Bocsáss meg, ha a mi szemünk volt homályos, hogy nem láttuk, hogy mennyi mindenből megszabadítottál bennünket. Bocsáss meg, hogyha szívünk túlságosan telve volt aggodalmaskodással, méltatlankodással, félelemmel vagy aggodalmaskodással. Tisztíts meg minket, hogy tudjunk hálát adni. Hálát adunk néked ezen a napon, Urunk, azért, ami nem most történt, ami már a világ kezdete előtt valóságá lett, hogy Jézus Krisztusban már a világ teremtés előtt ismerted életünket, elhatároztad, hogy megkegyelmezel nekünk, hogy megtisztítasz magadnak az örökké valóságra. Ezért vagyunk itt, Urunk, mert nem feledkezel el rólunk, mert nem ejtesz ki kezedből, bármi sokszor rászolgálnánk erre. Kérünk tedd ma is áldottá, megszentelté a te igédet, hogy tudjunk téged lélekben, igazságban és örömmel imádni, dicsérni. Add a te lelkedet, hogy értsük és szeressük a te szavadat, és megtartsuk szívünkbe zárva a te üzenetedet. Kérünk, hallgass meg minket. Amen. Szeretett testvéreim, Istennek igéit olvasom, Ézsaiás próféta 42. részéből, Ézsaiás próféta könyve 42. részéből, az első 3 versből. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdetek a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el. Elég gyakran elhangzó vélemény, hogy az új szövetség alapjaiban különbözik az ószövetségtől. Még olyat is lehet hallani, hogy az ószövetség Istene, ami kegyetlen Isten, és semmi köze Jézus Istenéhez, az új szövetség atyához, a mi Istenünkhöz. Akik ezeket a véleményeket kifejtik, csak arról tesznek bizonyságot, hogy lélek szerint nem ismerik a Bibliát. Nincs benne tiszta látásuk. Aki az Ószövetségben vágyakozó lélekkel befogadni kész indulattal, alázattal, és a lélek világosságában olvasta vagy hallotta az Új Szövetség igéit, az megismerhette lényeg szerint Jézus Krisztust, a Mesiást, az elküldött szabadítót. Azt látjuk, hogy az Ószövetségben Ézsaiás próféta milyen hallatlan tisztán látja Jézus igazi küldetését, Jézus igazi lelki tulajdonságát, ami szinte csak ő rá jellemző. Úgy ismerteti meg hallgatóival Jézust, hogy elmondja, hogy ki nem ő. Elhatárolódásban fejezi ki, mert erre is szükség van. Az igaz hit mindig elhatárolódik attól, ami nem igaz. És ha valaminek az igaz voltát akarjuk igazán megérteni, akkor úgy lehet, hogy fölvetítjük, hogy ő nem az, aki, hanem ő az, ami. Tehát ebben az elhatárolódásban bontakozik ki igazán Jézusnak az arca. Így volt ez az új szövetségben is. Azt mondják róla, ahogy mondták róla az emberek, hogy Uram, ő nem úgy tanít, ahogy a többi írástudó és farizeus. Ő isteni erővel és hatalommal. Annak ellenére, hogy nem kellett kommunikációs trükköket, lélektani ráhatásokat alkalmaznia, mert ő egyszerűen beszélt, de az egyszerű szavának olyan ereje volt, mivel Istentől küldetett ő, hogy mindenki megrendülten hallgatta. Biztos, hogy valami nagy indulatot váltott ki, vagy nagy vonzódást, vagy nagy gyűlöletet. Hatalmas, felkavaró ereje volt az ő egyszerű, szelíd beszédének. Nem úgy szólt, ahogy az írástudók és a farizeusok. Neki nem kellett szónoklattant tanulnia, nem kellett azoknak a pontjait alkalmaznia. Ahogy mondtam, nagyon egyszerűen beszélt, de az igazságot úgy mondta el, hogy belerendült a lélek. És így van a keresztény ember is. Mikor olvassuk Istennek igéjét, és olvassuk az evangéliumot, akkor érzi a lelkünk, hogy ez nem egy vélemény a sok közül, hanem ez az igazság. Ez az Atyától jövő, megfellebbezhetetlen, mindent átható szó, az ige. Aztán ilyen elhatárolódásban bontakozik ki Jézus alakja, amikor azt mondja magáról, hogy az én békességemet adom néktek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja. Én más vagyok. A világ úgy adja a békességet, hogyha minden rendben van, elrendeződtek a problémák, akkor föllélegzünk, és békességünk van. Jézus azt mondja, én tudom másképp is adni. És a hívő ember ezt nagyon jól tudja, olykor talán mi is átéltük. Hogy tudnélik, semmi nem lett megoldva. Egy lépéssel sem kerültünk közelebb az üdvös, a várt megoldáshoz. Minden bizonytalan, minden teli van kérdőjellel, aggasztó jelekkel. Nincs semmi okom az optimizmusra, és mégis egyszer csak valami parázs ütésszerűen Jézus szava békességet ad. Elmúlik ez a fölkavarodottság, ez a bizonytalanság, és békességre jut a lélek. Ő adja akkor is, amikor a világ nem tudja adni. Hát tudjuk gyermeki bizodalommal, hogy nem feledkezik el rólunk. Sőt, akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Ilyen elhatárolódásban mutatja meg az ő igazi arcát, akkor is, amikor azt mondja, hogy én nem azért jöttem, hogy elítéljem ezt a világot, hanem hogy megtartsam azt. Nagyon sokan várták, sok igaz ember, őszintén, hogy Uram, mikor lesz már vége ennek a világnak? Hát már megérett az ítéletre, meddig nézed még el ezt a sok gonoszságot? Meddig csorbul még a te igazságot? Üss már oda! És akkor Jézus azt mondja, hogy hát nem ezért jöttem. Az is eljön majd egyszer. Én valami más szeretnék előtte megismertetni. És ez a megváltás, a szabadításnak az öröme. Előbb ezt hozom. Erről szeretnék szólni. Ezt szeretném ajándékként átnyújtani a bűnös, a nyomorult embernek, a szabadulásnak az örömét. Aztán ugyanilyen elhatárolódásban látjuk Jézus igazi lényét, amikor azt mondja, hogy az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét válságul sokakért. Mint egy világossá tévén azt, hogy a kereszténységben az első lépés nem az, hogy én majd valamit teszek Jézusért. Ez a legrosszabb kiindulópont. Az első lépés, hogy megértem, hogy ő mit tett értem. Ő tette meg az első lépést. Ő ajándékoz meg érdemtelenül szabadításának teljességével, és az örök élettel, a megváltással, készen nyújtja át, és ez mind az enyém lehet. Ő nekem ezzel akar szolgálni, hogy aztán majd hálából én is örömmel szolgálhassak neki ezért a jó téteményéért, hogy ne tehernek érezzem azt, ne csupán kötelességszerűen vagy lelkiismeretszerűen megtegyem, amit kér, hanem legyen valami belső indítatás. Boldog vagyok, hogy valamit tehetek azért, aki olyat adott nekem, amit nem lehet megfizetni. Igen, ilyen elhatárolódásban látjuk meg igazán Jézus arcát, de nem csak az Új Szövetségben, hanem már az Ószövetségben. Ahogy Ézsaiás próféta beszél róla. Az első mondat, amit elmond, nem kiált, nem lármáz, nem hallatja szavát az utcán. Az egyszerű, a csendes és igaz beszéd híve volt. Semmiféle kommunikációs trükköt, látványosságot, ami fokozza a hatást, nem alkalmaz. Hogyha mi így akarnánk igazán látványossá, vagy ahogy ma mondják, ütőssé tenni az Isten tiszteletet, akkor nagyon gyanús, hogy híjával vagyunk Jézus egyszerű beszédje erejének. Márpedig nekünk ehhez kell ragaszkodni. Ő nem kiált, nem lármáz, nem hallatja szavát az utcán. A farizeusokról, az írástudókról van feljegyezve, hogy kiáltottak, kürtöltettek is maguk előtt. Hogy mindenki észrevegye, hogy itt jönnek ők. Hogy majd hangosan köszöntsék őket. Ők népszerűségre vágytak, a külső látszat mögött azonban a belső üresség, vagy sokszor gonoszság húzódott meg. Jézus nem külsőségében, maga mutogató módon jön el. Egyszerűen alázatosan, szolgai formát felvéve. Az ő útja az alázat, a szolgálat útja. A keresztig visszautasított minden népszerűséget. Visszautasította a kísértő, elterelő tanácsát, hogy menj föl a templom ormára, ugold le, mert akkor majd hisznek, akkor majd népszerű leszel. Akkor majd ütős lesz a te beszéded. Vagy változtasd ezeket a köveket kenyerekké, na akkor már hisznek benned. Nem. Ő elutasította, távozz tőlem, Sátán. És amikor a kereszten szenvedett, ő volt e világon a legnépszerűtlenebb ember. Éli, éli, lamma sabaktani, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Nem elég, hogy tanítványai elfordultak, hogy az ott levő zsidók gúnyolták, még az Isten is elfordult attól egy pillanatra, aki átkozottá lett. Mert a mi átkozott természetünk, bűneink súlyát vitte oda föl, és helyettünk szenvedte át annak minden büntetését. Nem kiált és nem lármáz, nem hallatja szavát. Milyen jó, hogy így ilyen volt, mert aki ilyen, az hallja meg másoknak a nyomorúságát. Amikor a 12 éve vérfolyásos szerencsétlen asszony nagy nehezen oda vonszolta magát Jézus közelébe, csak annyit tudott megtenni, hogy megérintette ruhája szegélyét. És Jézus, bár hatalmas volt a tumultus, a hangzavar, azonnal megérezte, hogy valaki őt hittel érintette, erő ment ki belőle. Meghallotta azzal a belső hangjával, csodálatos érzékével, hogy valaki segítséget kér tőle, kétségbe esetten őszintén, de gyermeki hittel, akinek a szíve tele van a saját igazságainak kiabálásával, az soha nem fogja meghallani másoknak a hívó, kérő, esdeklő szavát. Annak nem lesz lelki csendje. Az nem tud soha másra figyelni, csak mindig magára, és mindig maga körül forog. És ha még ezernyi igazsága is lenne, akkor is nyomorult, mert nem tud csendbe lenni
hogy meghallja a másik hangját. Sokszor ilyen a mi életünk is. A szívünk is, a magunk igazságaival, vesszőparipáival van tele. Milyen jó lenne megfogadni az ének tanítását, csak légy egy kissé áldott csendben. Magadban békességre lesz. A kiabáló ember azt gondolja, hogy így tud nyomatékot szerezni igazságának, így tudja elérni célját. Jézus nem ilyen volt, és nem ezt az utat választotta. Egy igazabb utat, amit nekünk is felkínál. A másik mondat, amit elmond róla Ézsaiás próféta, hogy a megrepett nátszálat nem töri össze. Itt mutatkozik meg Jézusnak az igazi hatalma, hogy ő nem töri össze a megrepettet. Vé victis, mondja a latin, jaj a legyőzöttnek, és ma olyan világban élünk, hogy jaj a gyengének, jaj a kiszolgáltatottnak, jaj, aki már nem tud erőt mutatni, akinek az élete már tele van repedezésekkel. El kell magát adnunk, el magunkat adnunk, mindig a legjobb arcunkat mutatni, mindig eltakarni azt, hogy van rajtunk repedés, sérelem, bánat, nyomorúság, megaláztatás. Mert a világ ezt nem bocsátja meg. Ő azonban nem ilyen. Őhozzá mehetünk úgy, hogy Uram, látod, teli vagyok repedéssel. Ha nem mondom, akkor is tudod. És ő így fogad el. Nem töri össze az életünket. Pedig minden oka meg lenne rá. Az élet ugyan megtorol minden gyengeséget előbb vagy utóbb, de ő megbocsát. Sőt, nem csak megbocsát, nem engedi összetörni repett nátszál életünket. Pedig tudjuk, hogy a nád, amely megvan repedve, már semmire nem használható. Csak a tűzre jó. És ő mégis megtartja. Ő az enyém, ha meg is van repedve, ha világ mértéke szerint használhatatlanná vált, akkor is az enyém. Nekem van hozzá reményem, hitem, én tudom használni, és én tudom erőssé tenni. Hogy mondta Pál, amikor erőtelen vagyok, terő vagyok repedéssel, nyomorúsággal, testi, lelki nyomorúságokkal, akkor vagyok erős, mert mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Értitek? Jézusnak nem a java kell. Ő nem azért jött el ebbe a világba, hogy kiválassza a javát, hanem azért, hogy a nyomorultakon segítsen. Hogy a példázatban is elmondja a gazda, nem jöttek a hivatalosak, menjetek az utak, sövények, kerítések mellé, a csonkákat, bonkákat, bénákat, nyomorultakat, hozzátok be, és megtelt a ház. Ő nem a javát hívja, ő a megrepett nátszáló embert hívja. És amíg ezt nem értem meg, addig a hívását sem értem meg. Amíg magamat erősnek gondolom, amíg el akarom neki is adni magamat, hogy hű, hát én milyen keresztény vagyok, addig nem hallom meg a szavát. Nem értem a hívását sem. De megérthetem mégis, ha alázattal meghallgatom, és tudom, engem hív az Úr. Aztán azt is olvassuk róla, hogy a füstölgő mécses nem oltja ki, a régi fordítás szerint a füstölgő a pisvákoló gyertya belet nem oltja ki. A mi hitünk sokszor pisvákol. A pisvákoló gyertyabél vagy mécses elégtelenül ég, alig ad világosságot, de annál rosszabb a bűze. Nagyobb a mellékhatása, mint a haszna. Sokszor ilyen, a mi hívő életünk is. Átüt rajta emberi természetünk, átütnek rajta vágyaink, sok-sok minden ilyenné teszi. Rontja a levegőt, legjobb eloltani. Jézus azt mondja, mégis nem. Én értékelem, becsülöm, reménységgel nézem, hogy ő ennek ellenére mégis már világít. Már ott van az életébe a mennyei fény. Kojtolva, füstölögve, rossz szagot árasztva, de már ott van, de már világít. Ez megítél bennünket. Mi sokszor fennakadunk, másik miért ilyen, miért olyan, ítélkezünk, ahelyett, hogy örülnénk, hogy él, hogy hite van. Úgy, ahogy de hite van. Az erősek pedig ne ítéljétek a gyengék hitét, mondja Pál a római levélben. Nincs első, másod és harmadosztályú hívő. Nincs ilyen, hogy hitverseny. Ha valaki azonban mégis ennek ellenére magát nagyra tartva el akar indulni ezen a úgynevezett hitversenyen, hát megteheti. Induljunk el! De tudjuk, hogy minden versenynek van egy nevezési szintje, amit teljesíteni kell, egyébként el se lehet indulni. A hit versenyének is van egy nevezési szintje, ha már mindenképpen el akarunk indulni. Jézus elmondta Máté evangéliuma 17. részének 20. versében. Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, emelkedj fel és menj el ide vagy oda, és megteszi. Tessék, itt van. Ha indulni akarsz, csak így indulhatsz. Járhatatlan ez az út. Egyszerűen örülnünk kell annak, hogy ő nem oltja el. Így úgy sokszor pislákoló hitünket. Hanem majd szépen helyére a véka alól kiveszi, és a gyertyatartóba helyezi, vagy a mécses tartóba, hogy világítson. Neki van türelme, hite, reménysége, hogy megtisztigasson a mi hitünket, növelje a mi hitünket. Megszabadítson a kellemetlen kísérő jelenségeitől, de ma az evangélium az, hogy nem dob el, hogy nem tör össze, hogy nem old ki, és nem tapos el. Ma ezért dicsőítsük őt, a mi megváltó Jézus Krisztusunkat. Amen. Urunk, te valóban egészen más vagy, mint ahogy a világ ezt számítani, ki tudná számítani. Más vagy ahhoz képest is, amit elvárnak tőled. Te egészen isteni vagy, egészen egyedi. Segíts minket, hogy így tudjunk téged megismerni és befogadni. Add, hogy ez legyen a legnagyobb élményünk, hogy te elfogadtál minket, hogy aztán megszégyenülve szánkra üssünk, amikor elkezdünk ítélkedni, elégedetlenkedni embertársainkkal, fitymálva, lebecsülve az ő hitüket. Hallgattasd el bennünk, Urunk, ezeket az dolgokat. Tisztíts meg minket attól, hogy emberi indulat szerint legyünk keresztjének, hogy ne talán magunk dicsőségét is ebbe keressük, hogy ne halljuk meg másoknak segélykiáltását, mert teli van a szívünk a magunk kiábálásával, és képtelenek vagyunk látni és hallani mást. Szabadíts meg, Urunk, és szabadíts föl bennünket, hogy olyanok lehessünk, amilyet példát te mutattál előttünk. Köszönjük, hogy pislákoló hitünket, megrepett nátszál életünket most eléd vihetjük. És te kezedbe veszed azt, mint áldott orvos, mint legjobb mester, aki még ebből is ki tudsz formálni valami nagyszerűt, valami igazat. Áldunk és magasztalunk ezért, Urunk, és dicsőítünk téged örökkön örökké. Amen. Mondjuk el, testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Adakozásra hívom fel testvéreim figyelmét, tudván a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveiteket és a ti gondolataitokat a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Most pedig hallgassuk meg, testvéreim, a hirdetéseket. Ajánlom a gyülekezet figyelmébe az íratterjesztést és a Reformátusok lapjának eheti számát. Jegyeseket is hirdetek. Szeptember 3-án, szombaton délután 3 órakor templomunkban házasságot kötnek Jan Friderik Loch, aki eljegyezte Fodor Éva Csillát, református konfirmált hajadont. Csilla édesapja, a gyülekezet presbitere, feleségével együtt szeretettel hívják az gyülekezet tagjait is az ünnepi alkalomra. Az Úr legyen a gyülekezet őriző pásztora. Záróénekként a 261. dicséretünknek mind a 4 versét énekeljük. Kegyelmes Isten, kinek kezébe életemet adtam. Majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. Isten tiszteletünk végén.